Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem és beszélgető társam Kőrösi Csaba, korábbi munkatársam, rutinos diplomata, de ma az ENSZ közgyűlés elnöke.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlöm a podcast hallgatóit.
Néhány héttel ezelőtt New Yorkban találkoztunk. Ott volt egy konferencia, amit meglehetősen hosszú előkészítés előzött meg, víz a fenntartható fejlődésért. És aztán két héttel később díszdoktorrá avattak a Közszolgálati Egyetemen. A két eseményt, a New Yorkit és a díszdoktorit összekapcsolja a 17 fenntartható fejlődési cél, és elsőként erről kérdeznek, hogy mi is ez a 17 fenntartható fejlődési cél. Hallgatóknak annyit elmondanék, hogy Kőrösi Csaba volt az a társelnök, akinek a segítségével közel két éves munka után sikerült ezt az ENSZ valamennyi tagállamának elfogadnia. Tehát mik is ezek a fenntartható fejlődési célok?
Azt nagyon sokan tudják talán a hallgatók közül, hogy sok területen megyünk a válság felé. Ez már így volt sajnos 6-7-8 évvel ezelőtt is, és látszott, hogy ha nem állítunk a vágányokon, akkor ezek a válságok egyre mélyebbek lesznek, és el fognak sodorni társadalmakat. Legyen ez a klíma, a víz, élelmiszerbiztonság, az óceánok állapota, a biodiverzitás állapota, vagy éppen az emberi jogoknak a helyzete, a nemek közötti egyenlőség, egy jogegyenlőség és esélyegyenlőség helyzete, az oktatás, a egészségügy helyzete. Tehát tulajdonképpen a teljes társadalmi működésnél kellett kitalálni egy olyan komplex megoldást, hogy egy vágányállítással egy fenntartható pályára tudjuk vinni a világot. És erre alkottuk meg ezt a 17 fenntartható fejlődési célt a hosszú tárgyalások eredményeképpen, ami egy globális jövőkép. És ennek a globális jövőképnek kellett kiadni azt, hogy 2030-ra hogy szeretnénk látni a világot, milyennek szeretnénk látni a világot, és abban milyennek szeretnénk látni magunkat. Erre mondta annak idején a New York Times, hogy ez egy lehetetlen feladat. Olyan nincs, hogy 193 ország ennyire komplex kérdéskörben megegyezzen, és 2014 júliusában, amikor lekalapácsoltam a végeredményt, akkor gondoltam, hogy most szívesen adnék egy interjút a New York Times-nek.
De nem kerestek a New York Times-tól.
Akkor nem kerestek. Akkor azóta nem. Sokszor, de azóta akkor sem. Nem.
Ez a munka az a párizsi klímacsúcs előkészítésével egy időben zajlik, és nekem az volt a benyomásom, hogy minthogyha Párizs, a párizsi előkészületek, annak a média, nyugodtan mondhatom, felhajtása, minthogyha egy kicsit árnyékba hozta volna ezt a nem kis eredményt, hogy valóban két év munkájával 193 országnak sikerült egy kompromisszumos döntést hoznia. De a fenntartható fejlődési célok között van a 6-os számú fenntartható fejlődési cél, ez a víz és szanitáció. A mai beszélgetésünknek azt hiszem ez lesz inkább a fókuszában. Te amikor a Közszolgálati Egyetemen a díszdoktori cím átvételét követően tartottál egy előadást, akkor arról beszéltél, hogy egy nagy gyorsulásnak vagyunk a tanúi, és nagyon sok tekintetben, vagy 15, 14 és 15-höz képest is távolabb kerültünk a céloktól. És itt felsoroltál okokat. Mondok néhányat, elég borús a kép. Ugye mindenki arról beszél, hogy mi van az orosz és ukrán konfliktussal és háborúval. De ugye azt mondtad, hogy de ezen kívül még van 26. Összesen a világban ma 27 fegyveres konfliktus van.
Így van.
Infláció. De azt mondtad, van olyan ország, ahol 100% az infláció.
Így van.
Élelmiszerválság. De azt mondtad, hogy 19-hez képest majdnem a 2,5-szeresére nőtt az élelmiszerhiánnyal küzdködőknek az aránya, és hogyha ezt hozzáteszem, hogy a kelet-afrikai térségben a legutolsó ENSZ felmérés szerint 23 millió ember éhezik, és ezeknek egy része már az éhhalál küszöbén van, akkor bizony a kép még borúsabb. És beszéltél energiaválságról, államok adósságválságáról, és a vízválságról is. Nem akarom az összes tételt végigmondani, de így is önmagában ez a néhány elem, amit kiemeltem az előadásodból, az egy rendkívül borús jövőképet rajzol fel. És ugye azt mondtad, hogy igen, amikor az SDG-k elfogadása, a fenntartható fejlődési célok elfogadása megtörtént, ez azért került sorra, hogy állítsuk át a vágányokat, és tűzzünk ki világos célokat magunk elé. Most ehhez képest eltelik 8 esztendő, és hol tartunk most?
Nem igazán jó a helyzetkép, de a dolog gyökerére hadd nyúljak vissza egy kicsit. Tehát említetted, hogy van egy nagy gyorsulás ezekben a kérdésekben. Ugye ezt a tudomány nagy akcelerációnak hívja, ami valamikor a múlt század 50-es éveiből indult, a 70-es éveiben felgyorsult, és most már exponenciális gyorsasággal megy előre. Mindazok a válságjelenségek, amit említettél, a vízzel kapcsolatos, a biodiverzitás állapota, a klímának az összetétele, a bizonyos ásványkincseknek a kimerülése, ez gyorsuló ütemben zajlik, és amikor 2014-15-ben végül is elkészültek ezek a fenntartó fejlődési célok, akkor az egy kiszámított 15 éves pályát jelentett előre, de az azt feltételezte, hogy onnantól kezdve más naptól nagyon intenzíven el kell kezdeni ezt lebontani nemzeti tervekre és végrehajtani. És az országok jelentős részében ez nem vagy csak részben történt meg. Mi ennek a következménye? A gyorsulás folytatódik. Azoknak a kérdéseknek, problémáknak, kihívásoknak a felhalmozódása, amivel szembenézünk, az egyre nagyobb lesz, ha nem teszünk valamit, és hogyha a mi reagálásunk nem gyorsul föl, akkor az űr egyre nagyobb lesz. És elértünk egy olyan pontra, amikor a mi cselekedeteinknek a felgyorsítása már nem elég. Amikor ugyanazt már nem lehet tenni kicsit gyorsabban, most már jelentős változást kell tenni abban, amit cselekszünk.
Tehát nem ugyanazt jobban, hanem mást kell tenni.
Mást is, ezt úgy hívjuk angolul, hogy game changerekre van szükség. Ami azt jelenti, hogy itt most egy útelágazó van, és itt dönteni kell.
Mit jelent, hogy útelágazódáshoz érkeztünk? És milyen döntési alternatívák vannak? Ugye azt említetted az előadásodban, hogy már most 2,5 milliárd ember él vízhiányos területen, és a népesség növekedését és a vízfogyasztás figyelembe véve 2050-ben az akkori népességnek a fele vízhiányos régiókban élhet. Ugyancsak egy ebben a körben, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, egy meglehetősen közismert adat, hogy a népesség növekedéséhez képest a vízfogyasztásunk kétszeresen, az energiafogyasztásunk háromszorosan nő. És hogy azt mondtad, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy legalább 30%-kal több élelmiszerrel lesz szükségünk, hogy a megnövekedett népesség igényét, illetve nyilván a növekvő életszínvonal miatti fogyasztási többletigényeket ki lehessen elégíteni, de ehhez nincs már elegendő mennyiségű, könnyen hozzáférhető felszíni édesvízünk.
Így van. Így van. Sőt, még akkor tegyük hozzá azt is, hogy 2040-ben az akkor előállítandó gabonának a 40%-a olyan területekről kell, hogy jöjjön, ami akkor már súlyos visszhiánnyal fog szembenézni. Tehát ha matematikát összetoljuk, akkor itt nem jön ki a végeredmény. Nem jön ki pozitív végeredmény, és ezért rendkívül nagy minőségi ugrást kellene csinálni, és ezek a minőségi ugrások, amiket angolul game changereknek neveztünk el, lettek a múlt héten lezajlott, és egyébként áttörésre jutott nagy ENSZ-es vízügyi konferencia végeredményeinek a quintesszenciái, az igazi végső eredményei.
Lehet, hogy a beszélgetés elején kellett volna mondanom, de talán most sincs későn, hogy ugye ez az ENSZ-es konferencia, ez majdnem 50 esztendővel később volt, mint az első. Tehát nem követtek közel 50 esztendeig a Mar del Plata-i első megbeszélést, nem követte egy újabb. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben egyre nyilvánvalóbb jeleket, ha úgy tetszik, pofonokat, figyelmeztetéseket kaptunk a természettől, hogy a vízzel, mint a legfontosabb természeti kincsünkkel felelőtlenül bánunk. Tehát ebből a szempontból is én azt gondolom, hogy ez egy nagy siker, hogy ez megtörtént.
Így van, 1977 óta nem volt ilyen ENSZ-es áttekintés. Ennek sok oka volt egyébként, de maga az a tény, hogy most vett egy nagy levegőt a világ, és azt mondtuk, hogy bármilyen nehéz a helyzet, bármilyen nagy problémákkal nézünk szembe, és bármilyen nehéz lesz megérteni és elfogadni ezeket a problémákat, minden további halasztás súlyos kockázatokat hoz magával, és ezért került sor ebben az évben erre a nagy áttekintésre. És itt jött ki az a mondjuk 9-nek mondható eredmény, ami igazából 3 alapvető felismerésből indult ki. Az egyik, hogy a vízválság az nem egy jövőbeli kérdés, az már itt van. És minden nappal egyre több anyagi és emberi áldozatot követel. A másik felismerés, amire támaszkodni tudtunk ennek a konferenciának a szervezése, bonyolítása során, tehát az a felismerés volt, hogy a hidrológiai ciklus, a hidrológiai körforgás az része annak a globális közjónak, amit mi emberek mindnyájan élvezünk, ami fönntartja az életet ezen a bolygón, amit közösen használunk, és amiért közös felelősséggel tartozunk, hiszen mi megbontottuk ezt a normál ütemben zajló hidrológiai körforgást, és a harmadik ilyen felismerés az volt, hogy átléptük a billenőpontot az édesvíz terén. Talán a hallgatók közül néhányan ismerik azt a tételt, hogy bizonyos kérdéskörökben lehet egy ideig egy mennyiségi változással elmenni, és utána, hogyha összeomlanak rendszerek, azt hívjuk billenőpontoknak, onnantól kezdve egy minőségileg új helyzet áll elő, a jelen esetben például a víz esetében ezt súlyos válságnak tekintjük. 6-7 ilyen billenőpontot már átlépett az emberiség, és nagyon-nagyon rövid idővel ezelőtt, 1-2 évvel ezelőtt sajnos átléptük az édesvíz tekintetében a billenőpontot. Tehát innentől kezdve a világ jelentős részében majdnem szabadesésben megyünk, és itt kell megfogni most a szabadesést.
Mindjárt fel is adtad magadnak a kérdést, hogy na és akkor ezt hogy lehet? Ugye itt említetted már, hogy a fordulat a vízügyben az 9 pilléren nyugszik, elmondtad ezt a 3 felismerést. Itt egy dolgot csak hadd tegyek hozzá a második felismeréshez, ez a hidrológiai ciklusnak a megváltozása. Hogy az fontos hangsúlyozni azért a hallgatók és a nézők számára is, hogy a víz mennyisége a Földön állandó. Tehát a víz nem fogy el. De a körforgás, amit tanultunk már nyilván környezet órán is általános iskolában, hogy párolgás, felhőképződés, kicsapódás, utána csapadékképződés, hó vagy eső formájában visszajut a földre, talaj, elszivárog, újabb párolgás, tehát ez a fajta ciklus változott meg, gyorsult föl, vált kiszámíthatatlanabbá, és ennek az egyik oldalon hatalmas esőzések, tájfunok és súlyos károk a másik részén a világnak, vagy akár ugyanannak az országnak a másik részén pedig hatalmas aszályok és vízhiány. Erre utaltál. Na most, ez a 9 pillér, tehát mi az a 9 pillér, ami ez a vízügyi fordulat bekövetkezhet, hogyha ezt megtartjuk, és ami alapján azoknak az országoknak, amik most szabadesésben vannak, ahogy te az előbb mondtad, lehet segítséget nyújtani.
Az első ilyen nagy megegyezés, tenyérbecsapás és felismerés az volt, hogy itt az ideje, hogy integráljuk a klíma- és vízpolitikánkat. Globális szinten is, és nemzeti szinten is. Mit jelent ez? Azt tudjuk, hogy a klímaváltozást a legtöbb ember a vízen keresztül érzékeli. 80%-a egyébként is vízes jelenségekkel van összefüggésben, de a legtöbb ember számára a klímaváltozás vagy klímaválság az egyébként vízválságot jelent a hétköznapi életben. Legyenek azok a Száhel lakói, legyenek azok Kalifornia lakói vagy Dél-Kelet-Ázsia lakói, ők vízválságot érzékelnek. Tehát, hogyha integráljuk a víz- és klímapolitikánkat, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve a döntéshozatalba, a döntés előkészítésbe az összes olyan szempontot be kell építeni, hogy minden egyes döntésünk egyszerre legyen klíma és víz szempontból okos.
Tehát mind a két szempontot mérlegeljük.
Így van, és a kettőnek az egymás hatását is mérlegelni kell. A másik ilyen nagy változást hozó döntés az volt, hogy 2030-ra szeretnénk megalkotni egy globális vízügyi információs rendszert. Tehát nem elég magát a politikai alapvetéseket összehangolni, hanem az adatbázisokat össze kell tolni. Az adatbázisokat integrálni kell. Nagyon nagy adatbázissal rendelkezünk a meteorológiában, a klímaváltozásban, külön nagy adatbázissal rendelkezünk a vízgazdálkodásban. Tudjuk, hogy a kettő milyen szoros összefüggésben van egymással, de sehol, szinte sehol nem tettük még meg az, hogy ezeket az adatbázisokat összehangoljuk, integráljuk, és ezeket utána fel tudjuk használni a döntés előkészítésben. Most ebből egy globális központot szeretnénk létrehozni, aminek nyilván lenne regionális és nemzeti levetülése, és az adatok szolgáltatása megfelelő minőségben természetesen pedig nemzeti szintről történne.
Most nyilván egy ilyen adatrendszer az akár iparpolitikában, mezőgazdasági, tehát agrárpolitikában, urbanizációban, tehát várostervezésben, vízfogyasztás előrejelzésében, és így tovább, ez mind szerepet játszana.
Pontosan erről van szó. Ha tőled még képviselőkorodban megkérdezte volna valaki, hogy képviselő úr, ebben a körzetben, ebben az országrészben 10 év múlva mennyi és milyen vízre számíthatunk, akkor a tisztességes válasz az tudott volna lenni, hogy nem tudjuk. Talán vannak elképzeléseink, de igazából nem tudjuk. Pedig tudhatnánk sokkal jobban, hogyha ezt az információs rendszert, ami egyébként a nagy adat, tehát a tömeges adat feldolgozásra épül, ezt megalkottuk volna korábban, és ezen jelenleg dolgozunk. A másik ilyen, vagy most már talán a harmadik ilyen nagy fordulópont, amiről döntöttünk, hogy 2027-ig létrehozunk egy globális korai előrejelző rendszert. Ez azért szükséges, mert a természeti katasztrófáknak az ereje, és nagyon gyakran a száma is egyre nagyobb. Főleg olyan országokban, ahol az infrastruktúra kevésbé viharálló, kevésbé válságálló, egy-egy nagy erejű katasztrófa, legyen az egy hurrikán, ciklon, legyen az egy villámáradás, vagy legyen az egy tartós szárazság, egyre nagyobb pusztítással jár. Ezt rövid távon is érzékelni kell, tehát a lakosságnak tudnia kell, hogy néhány napon belül, néhány héten belül mire számítson, és fel kell tudni készülni erre.
Igen, láttunk erre példát egyébként éppen Pakisztán, mondjuk egy fél évvel ezelőtti példa, ahol a hihetetlen nagy mennyiségű eső 35-40 milliárd dollárnyi kárt okozott, ami az ország nemzeti jövedelme szempontjából, és az újjáépítés várható költségei szempontjából, és az ország lehetőségei szempontjából bizony egy tetemes összeg. Bocsánat, hogy szabadba vágtam.
Igen, tehát ilyen jellegű nagy pusztításokról van szó, amik sajnos a trendjüket tekintve egyre radikálisabbak. Mert hogy a klímaváltozás megy előre, és az a klímaváltozással levezetett energiamennyiség, hiszen a Föld melegszik, ez az energiamennyiség egyre nagyobb impakttal, következményekkel jár. Ezt kell nekünk rövid távon is tudni megjósolni és szólni. Emberek, baj van, most kell menni, vagy most kell valamit tenni. A negyedik ilyen az egy forradalmi változás kell, hogy legyen, és ez sok munkát fog igényelni. Az élelmiszertermelés, az energiatermelés és a vízfelhasználás jelenleg összekapcsolt növekedését szét kell választanunk. Miért van ez? Jelenleg a világon az agrártermelés fogyasztja el az édesvíznek, a rendelkezésünkre álló édesvíznek úgy körülbelül 75-80%-át, és ha hozzáveszem az élelmiszer feldolgozást, akkor ez 85%. Ahogy te is említetted, 2050-re legalább 30%-kal több élelmiszerre lenne szükségünk az akkori népesség jó ellátásához, és erre a 85%-ra nem lehet rátenni egy további 30%-ot. Tehát nyilvánvalóan az élelmiszer termelés növekedését szét kell választani a vízfogyasztástól. Vízfogyasztást csökkenteni kell benne. Ugyanez igaz az energiatermelésre. Az energiatermelés a mai formájában rendkívül vízigényes. Csak ha a széntermelést nézem, a szén kitermelése, tisztítása és energetikai célú felhasználása, égetése annyi vizet igényel évente, mint amennyi 1 milliárd ember szükséglete egy évre. Ha ezt a élelmiszer és energiát külön választom a vízgazdálkodástól, ez azt jelenti, hogy mezőgazdasági technológiák, energiatermelési technológiák és vízfelhasználási, újrafelhasználási technológiáknak az együttes újragondolásáról van szó. Ez egy stratégiai váltás. Alapvetően tudja befolyásolni a gazdaságok fejlesztését.
Igen, és ez biztos, hogy nagyon sok érdekkonfliktussal is jár, hiszen csak amit említettél, hogy a szén erőművek vízfelhasználása, szénbányák és szén erőművek vízfelhasználása az 1 milliárd ember víz igényét tudná kielégíteni. Igen ám, de ezeknek a bezárása, ezeknek a bányáknak a bezárása, a szén erőműveknek a bezárása az érdekeket sért, illetve más módon, máshonnan, más forrásból az ott megtermelt energiát elő kell állítani, és a fogyasztó rendelkezésére kell majd bocsátani. Tehát itt nyilván ez egy nagyon-nagyon idő és pénzigényes dolog lesz majd.
Így van, ez politikai döntéseket fog igényelni.
Hát nem ez... súlyos politikai konfliktusok vállalását is.
Így van, nem ez az egyedüli olyan pont egy fenntarthatósági fordulatban, ahol egymással szembe menő érdekek és egymással szembe menő tendenciák között kell olyan békét és kompromisszumot teremteni, hogy a végeredmény a társadalomnak jobb legyen. Nagyon rövid távú szemlélettel ezt nem lehet megoldani. Napi lobbizással lehet ezen tologatni, de megoldani nem nagyon lehet.
Na nézzük az ötödik pillért, a víz közgazdaságtanának megújítása.
Így van, ez is egy forradalmi jellegű dolog. Hogyan szoktunk gondolkodni hagyományosan a vízről? Azon túl, hogy persze minden iskolás gyermek el tudja mondani, hogy a víz az élet forrása, de hogy a napi gondolkodásunkban benne van a víz, mi jut eszünk be róla? Egy pénzbe kerül. Kinyitom a csapot, számlán pörög, fizetni fogok érte. Kettő, a víz probléma forrása, mert vagy eláraszt, vagy nincsen, vagy koszos, tehát valami gond van vele folyamatosan, és nagyon ritkán gondolunk úgy a vízre, hogy mik azok az értékek, amiket létre tudok hozni a vízzel. Mik azok az értékek, amik legyenek azok technológiai, gazdasági, mezőgazdasági, élelmiszertermeléssel, vagy kulturális, vagy spirituális értékek, amik a víz lévén, révén létrehozhatóak. Tehát ha a víz által képviselt értékeket a helyükre tudjuk rakni, a víz használat következtében létrehozható értékeket megfelelően tudjuk egymás mellé rakni, akkor a reményeink szerint, és ez a munka már előre haladott állapotban van, akkor kiderül, hogy a víz normális esetben, ha jól gazdálkodunk vele, a gazdaság hajtómotorja. Ennek viszont egy másik fajta számítási módszere van, másik fajta közgazdasági felfogása van, és ezt kell kibontanunk annak érdekében, hogy a vízben lévő lehetőséget maximalizáljuk, és a vízben lévő kockázatokat minimalizáljuk.
Igen, ez egy teljesen más közgazdasági számítási módot igényel, mint a most alkalmazott hagyományos GDP számítás. Ugye erre mondta azt Nordhaus, amikor a Nobel-díját átvette, hogy ha nem számítjuk be a jövőbeni tevékenységünk, gazdasági tevékenységünkbe az úgynevezett externáliákat, tehát a gazdasági tevékenységünk külső környezeti, társadalmi és egyéb hatása, egészségügyi hatásait, akkor azért, mondta így, társadalmi szinten fogunk nagyon magas árat fizetni. Érdemes talán megfontolni egy Nobel-díjas közgazdász professzornak a szókfejtését, amikor ezt a munkát majd elvégzitek.
És hadd tegyek hozzá egy másik Nobel-díjasnak ugyanerre vonatkozó meglátását, hogyha valamit nem mérünk, akkor nagyon könnyen abba a hibába esünk, hogy azt hiszük, hogy ez nem létezik. És elkezdjük figyelmen kívül hagyni. Abban a pillanatban, hogy megértjük valaminek a mérésének a szükségességét és lehetőségét, kitárul előttünk a világ, és a teljesebb képet kapjuk. Ebből a teljesebb képből szeretnénk kibontani a víz új közgazdaságtanát. Egyébként Nicholas Stern volt a másik Nobel-díjas.
Stern, oké. A globális vízügyi oktatási hálózat, ez a hatodik pillér.
Globális Vízügyi Akadémia néven fut jelenleg. Jelenleg 8 egyetem csatlakozott hozzá. Nagyon szeretném, hogy Magyar Egyetem is legyen közöttük. Miért van rá szükség? Egyrészt a vízgazdálkodással kapcsolatos nagyon komplex tudás igen gyorsan bővül. Ennek gazdája kell, hogy legyen egy nemzetközi hálózat. Másrészt pedig sokkal több jól képzett szakemberre lenne szükség a világban, mint amennyi ma van, és ez különösen igaz a fejlődő országokra. Ha csak Afrikát nézem, és csak a szennyvízgazdálkodással kapcsolatos hiányosságokat nézem, ahhoz, hogy csak a szennyvízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekre megfelelő mennyiségű és minőségű szakember előálljon egy mai képzési rendszerből Afrika számára, a mai ütemben ez 75 év. Tehát aki ma belép a munkaerőpiacra, az 75 év múlva már nem lesz a munkaerőpiacon, és 75 év múlva már nem lesznek olyan vízkészletek, amivel igazából gazdálkodni lehet. Tehát itt egy robbanásra van szükség, egy mainál sokkal-sokkal nagyobb létszámú és sokkal elmélyültebb tudású szakembergárda gyors kinevelésére.
Igen, ez hogy mennyire fontos, hiába építünk mondjuk szennyvíztisztítót, modern szennyvíztisztítót, akár támogatásból, hogy ott megfelelő szakember nincs, aki ezt működtetni tudná, és az esetleges havária helyzeteket el tudná hárítani, akkor bizony az az infrastruktúra előbb vagy utóbb leépül, tönkre megy. Hetedik pillér, határon átnyúló vízügyi együttműködések.
Kicsit ezoterikusan hangzik, de ez része az életünknek több mint 4000 éve. A vízért mindig is voltak konfliktusok. Az első vízért zajlott háború az kb. 4600 évvel ezelőtt, két mezopotámiai kis városállam között, Umma és Lagas között robbant ki. Két napig harcoltak a jó emberek, és rájöttek, hogy a harcuk egyetlen egy plusz csepp vizet nem termelt. Utána leültek, megegyeztek, és ez volt az első vízügyi megállapodás az emberiség történetében. Na most tipikusan ilyen helyzeteket állít elő, amikor egy víztest, legyen az felszíni vagy felszín alatti, két vagy több ország területét érinti. Egy nagy folyó esetében ez akár 21 néhány ország is lehet, mint a Duna esetében. Azt már régen megértettük, hogy itt vízgyűjtő alapon kell megállapodni. Ugyanis bárki bármit csinál a vízgyűjtő bármely területén, az az összes további alvízi országra hatással lesz. Hogyha ezt mindenki csak a saját érdekeit tekintve és a saját pillanatnyi elhatározásait tekintve fogja csinálni, akkor mindenki másnak a számlájára fogja ezt megcsinálni, ebből előbb-utóbb konfliktusok vannak. A legjobb ilyen vízügyi megállapodás, multilaterális megállapodás, az az ENSZ-nek a vízügyi konvenciója, vagy UNICE, vagy Helsinki megállapodásnak is hívják. Ebből csináltunk most egy globálisan nyitott megállapodást. Ez már nem Európára vonatkozik, minden ország számára megnyitottuk, és csak a múltkori vízügyi konferencia alatt 10 ország jelezte nem Európából, hogy szeretnének csatlakozni.
A nyolcadik pillér, intézményi reform az ENSZ vízügyi irányításában.
Hát mert hogy ilyen nincs jelenleg. Az ENSZ-ben jelenleg 32 olyan ügynökség van, akik vízzel valamilyen módon foglalkoznak.
Néhány évvel ezelőtt még csak 28 volt.
Így van, szaporodik a számuk. Egyébként nem új ügynökségekről van szó, hanem a meglévő ügynökségek egyre inkább rájöttek arra, hogy van feladatuk, vagy van keresnivalójuk vízügyi kérdésekben, legyen az oktatással, tudománnyal, fejlesztéssel, segélyezéssel, humanitárius ügyekkel foglalkozó szervezetek. Tehát 32 szervezet van, 32 prioritási renddel, 32 költségvetéssel, 32 vezetéssel, nagyon gyakran egymás versenytársa is egy adott területen, egy adott országban. Egy dolog hiányzik az egészből, egy egységes stratégiai elképzelés.
Erre is igaz az a népi bölcsesség, hogy sok bába között elvész a gyermek, nem?
És itt nagyon sok gyermek fog meghalni, hogyha ez így marad. Ezért azt javasoltuk a főtitkárnak, és hogyha visszamegyek pár nap múlva, akkor megállapodtunk, hogy ezt el is kezdjük ennek a kidolgozását, hogy ezt a nagyon szerteágazó szénakazlat, ezt össze kell rakni. Egységes rendbe, egységes politikai irányítás alá, mellé kell tenni egy tudományos tanácsadó testületet, a részben tudósokból, részben pedig a szakmaképviselőiből vannak, és az operatív irányítására pedig egy vízügyi ENSZ fő képviselőt ki kell nevezni. Tehát ennek a vitája most fog megkezdődni, reményeim szerint egy kicsit nagyobb intézményi rendet fog teremteni.
A kilencedik pillér az egy kormányközi áttekintés 2025-ben, de hát ez egy jövőre vonatkozó cél, viszont egy dolgot még szeretnék kérdezni, hogy amikor találkoztunk New Yorkban, akkor azt mondtad, hogy szépen gyülekeznek a pénzügyi felajánlások, akkor volt 120 milliárd dollár a felajánlás. Most, amikor újra találkoztunk, befejeződött az a konferencia New Yorkban, azt mondtad, hogy ez 340 milliárd dollárt is meghaladta. Ez egy nagyon komoly tétel. Az a kérdés, hogy akkor ezt mikor, és mire, és hol lehet majd fordítani ezt a forrást?
Ugye önkéntes felajánlásokról van szó, aminek egy részét nemzetállamok, kormányok tették, másik részét nagyvállalatok tették, és egy kisebb részét pedig szervezetek, szakmai szervezetek, vagy éppen humanitárius szervezetek tették, és csak azokat, a felajánlásokat számítottuk bele a kollégáimmal ebbe a 340 milliárd dollárba, akik kifejezetten számszerűsítve és pénznemhez kötve tették a saját projekt felajánlásukat. Tehát ebben nincsenek benne azok a fejlesztések, amiről leírták, hogy meg fogjuk csinálni, de nem tettek hozzá számot. Azért ezzel a 340 milliárd dollárral, aminek a mondjuk a végrehajtása maximum 2030-ig fog tartani, tehát elméletileg ez idén kezdődik, és megyünk nagyjából 7-6 és fél éven keresztül. Ennek a bemozdító ereje, tehát hogy mennyi értéket fog megmozdítani, akár addicionális befektetések, akár kiváltott, tehát generált értékek formájában, ez meg fogja haladni az 1 000 milliárd dollárt, tehát az 1 billió dollárt. Ez egy akkora összeg, hogy a magyar GDP-t, ha hozzáhasonlítom, ez több mint 5-ször, majdnem 6-szor akkora, mint a magyar GDP.
Igen, és hogyha hozzáveszünk azt, amit én New Yorkban egy másik találkozón elmondtam, hogy egy magyar szennyvíztisztító technológia használata révén 15-20 év alatt évi 5-6 milliárd dollárból, tehát összesen mintegy 120-150 milliárd dollárból egész Afrika szennyvízkezelését meg lehetne oldani, akkor ez az összeg, ez látszik, hogy ez bizony elegendő lenne egy kontinens, és addigra már körülbelül 2 milliárd ember lakik majd ezen a kontinensen, egy kontinens szennyvízkezelése problémájának a megoldására, ami azt gondolom, hogy nem kis feladat. Így, ahogy elsoroltad a munkát, a rátok váró és a veletek együttműködő országok feladatait, hát, hogy szokták ezt mondani népiesen, combos, emberes.
Így van, de ettől szép az élet. Tehát, ha rövid is egy elnökségi időszak az ENSZ-ben, ha már az ember ott van, akkor azért van ott, hogy változtasson valamit.
Hát remélem, hogy neked sikerülni fog, mert sokan neki gyűrközni, nem is olyan sokan, bocsánat, mert sokan inkább belekényelmesedtek a korábbi helyzetbe. Kevés közgyűlési elnök volt, aki ilyen ambícióval vágott volna bele ebbe a munkába, és vállalt volna ennyi érdek konfliktust, úgyhogy remélem, hogy te sikeres leszel.
Nagyon köszönöm, de az olyan vezetőknek a támogatása is kell, mint a tiéd, aki ezt hosszú évek óta csinálja, és aki nagyon pontosan érti, hogy mi az a bonyolult helyzet, amiben jelenleg vagyunk, és milyen irányba kellene elmennünk, és hogy mennyire szűkül az az idő, amíg ezt meg tudjuk tenni. Miközben a geopolitikai megosztottság a világon pedig mélyül.
Igen, és miközben mi azzal nyugtatgatjuk magunkat, hogy nekünk még elegendő mennyiségű vízünk van, és ez részben igaz, de ez egy külön beszélgetés lenne, hogy Kárpát-medence vízellátása az mennyire sérülékeny, de ugyanakkor azoktól a problémáktól, amikről utaltál, hogy hány ország lehet majd, hány régió lehet majd, ami komoly vízhiányban szenved, ellehetetlenül ott nem csak a mezőgazdasági termelés, hanem ellehetetlenülhet ott az ott tartózkodás, az ott élés, tehát az életfeltételek is ellehetetlenülhetnek. Nos, ez bizony tetszik vagy nem tetszik, ránk is hatással lesz. Tehát nekünk is érdekünk, hogy ez a munka sikeres legyen, minél többen belássák ezt, és azokat a célokat, amikről most itt beszéltél, 2030-ig lehetőség szerint elérjétek.
Két okból is, nagyon remélem én is, hogy így lesz. Egyrészt, mert Magyarországot is érintik azok a vízügyi gondok, amikről itt beszéltünk. Homokhátság révén a mi országunknak 8-10% félsivatagos állapotba került. Tehát ez biztos, hogy meg kell oldanunk, és nem lehetetlen ezt megoldani. A másik, és ne legyünk őszintétlenek, ha ezek a fejlesztések elindulnak a mainál sokkal nagyobb léptékben a világban és gyorsabban, akkor ez átalakítja a piacokat. Ez olyan üzleti dolgokat nyit meg, néha kényszerből, néha jó belátásból, amit dőreség lenne nem kihasználni egy olyan országnak, aminek van tudása és van technológiája hozzá. Tehát én azt javaslom minnyájunknak, hogy nézzük meg, hogy merre van az előre, nézzük meg, hogy hol alakulnak át a piacok, kényszerből vagy belátásból, és ezeken a piacokon nézzük meg, hogy mi mit tudunk elérni.
Ez egy jó végszó volt. Köszönöm Körösi Csabának, az ENSZ közgyűlés elnökének, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Sok sikert kívánok. Nem fogsz unatkozni a következő hónapokban sem, én úgy látom.
Nem, de köszönöm szépen a meghívást, és a hallgatók nevében is hadd köszönjem meg neked, hogy te ezt évek óta ilyen következetesen viszed. Az, hogy Magyarország a vízdiplomáciában jegyzett ország, ahhoz néhány név kellett.
Na hát én megpróbálok ebben szövetséges lenni továbbra is, ebben ilyen értemben számíthatsz rám, de a munka dandárját neked kell elvégezni ott az ENSZ-ben. Sok sikert még egyszer is.
Köszönöm szépen.
Viszont látása mindenkinek, viszont hallása.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.